Amikor megviratt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Jézus pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Te mondod, válaszolta neki Jézus. De mikor a főpapok és a védek vádolták, semmit nem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus: nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott.
Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akik ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: mit akartok? Melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Erre a helytartó újra megkérdezte őket: mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták: Barabást. Pilátus így szólt hozzájuk: mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan így kiáltották: feszítessék meg! Azután ezt kérdezte: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: feszítessék meg! Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott. Megmosta kezét a sokaság szemmel láttára, és így szólt: ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, ám ti lássátok. Az egész nép így kiáltott: szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg.
Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíbor színű köppenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt: üdvözd légy, zsidók királya! Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték.
Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénai emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.
Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted. Mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja. Hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták.
12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, Éli, lamá sabaktáni, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak. Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, mátszára tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.
És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak. Bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a magdalai Mária, és Mária a Jakab és József anyja, valamint a Zebedeus fiainak anyja. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Másnap, a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében azt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt. Aztán azt mondják a népnek, feltámadta halottak közül. Ez utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta. Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Erre ők elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették azt.
Istenek igéjét Máté evangéliumának a 26. fejezetéből olvasom, a 30-tól a 35. versig. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájjuhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá, ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus pedig azt mondta neki, bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Az egész szakaszt felolvastam a szövegösszefüggés kedvéért, de a 31. versről lesz szó. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Ennek a versnek az alapján ma este a megvert pásztorról kívánok szólni, akit megvertek, a megveretésének a történetét végig imádkoztuk és hallottuk, akiben megbotránkozunk, mert megbotránkozunk, és azért, hogy majd húsvétkor arról a pásztorról szóljak, aki a következő mondat szerint előttünk megy Galileába, aki majd újra összegyűjt. Három kérdés köré csoportosítva szeretném hirdetni nektek a nagypénteki örömhírt. Az első, miért beszél Jézus a tanítványoknak arról, hogy őt megverik, és a nyáj szétszéled? Másodszor, kiveri meg Jézust, a pásztort, és miért? Harmadszor pedig, miért elengedhetetlen a megbotránkozás ahhoz, hogy végül a pásztorhoz és az ő nyájához tartozzon? Miért beszél tehát Jézus a tanítványoknak arról, hogy őt megverik, és a nyáj szétszéled? Ez először nagyon röviden Jézusról kell beszélni, hogy mit értett az alatt Jézus, hogy ő a pásztor. A pásztor az Ószövetségben az a királyi vezető. A pásztor vezető. A pásztor az, akire rá vannak bízva a többiek. Egész más kép ez, mint ami nekünk ami mi elénk jön, amikor egy pásztorra gondolunk, aki általában nem egy meghatározó ember a mai társadalomban. Az Ószövetségben a pásztor a vezető. Igazából Izraelnek az egyetlen igazi és tökéletes pásztora maga Isten, az Úr, aki kormányoz, aki uralkodik, aki vezeti az ő népét. Jézus úgy tekint magára, mint aki az igaz és hűséges pásztor, aki összegyűjt, aki egyben tart, aki legeltet, szemben, és ez megint végigmegy az Ószövetségben, a hamis pásztorokkal, azokkal a vezetőkkel, akik kihasználják a nyájat, és magukat táplálják a nyájból. Jézus tehát ebben az összefüggésben beszél erről, vagy tartja magát az igazi, a hűséges pásztornak. Jézus Isten országát hirdeti, tanítja és gyógyítja, gyógyít és szabadít. Egy alkalommal a Máté evangéliumban azt olvassuk, hogy amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Jézus úgy látja magát, mint aki azért jött, hogy a szétszóródott nyájat összegyűjtse. Példázatot mond az elveszett bárányról, hogy a pásztor otthagyja a 99 meglévőt, elmegy a 100-ért, ami elveszett, hogy azt hazahozza, visszatérítse. Újra és újra bizonyságot tesz arról, hogy Izrael nyájának, Izrael házának elveszett nyájához, elveszett juhaihoz küldetett. Az ítélet napján egy példázatban úgy beszél magáról, hogy úgy jelenik meg elválasztani az igazakat és a hamisakat, mint ahogy a pásztor elválasztja a kecskéket és a juhokat. Jézus egész szolgálata tehát erről szól, hogy ő, mint az igaz pásztor, a hűséges pásztor, az Isten szerint való pásztor és vezető, azért jött, hogy összegyűjtse az elveszett juhokat, szemben a hűtlen pásztorokkal, vezetőkkel, akik csak magukat táplálják. Csak a tanítványok ezen az éjszakán, nagy péntek előtt, nagy csütörtök este azt hallják, mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort. És elszélednek a nyáj juhai. Mindaz, amit eddig tettem, semmivé lesz. Miért mondja ezt Jézus? Talán gondolhatjuk azt, hogy hát azért bírja, vagy azért mondja, mert már nem bírja a nyomást, mint vezető. óriási nyomás alatt áll. Tudja, hogy itt van, közeledik a halálának az ideje, meg kell harcolni a harcot. És egy ponton kijön belőle. És ezt vezetőként valaki értelmezheti vezetői gyengeségnek. Akkor azt mondja a tanítványainak azon az éjszaka, hogy megbotránkoztok bennem, szét fogtok futni, mert megvan írva, hogy megverem a pásztort, és elszerednek a nyáj, juhai. Ezzel ezt az amúgy is megroppant csapatot nem csak demolarizálja, nem egy negatív beszéd ez, hiszen pusztán azért, mert már ő maga is kétségbe esett, már ő maga is feladta ezt az egész ügyet, hogy ő összegyűjti Izrael házának az elveszett juhait, nem a saját félelmét, a saját rettegését adja itt már tovább, és vetíti ki a tanítványokra. Miért mondja ezt Jézus? Talán valaki azt mondja, hogy biztos nem, de egy másik olvasat az, hogy Jézus biztos megelőzni akar valamit. Igazából be akarja indítani a veszélyérzetet a tanítványokban, hogy hát ha, amikor ő ezt mondja, akkor hát ha emiatt majd összekapják magukat, és nem fog bekövetkezni az az esemény, amit ő mond. Nem fog bekövetkezni a megbotránkozás, a megütközés, a szétszéledés, mert hiszen ő megmondta, hogy ez fog veletek történni. Ezt nem mondja, de idézőjelbe. Ha pedig jó tanulók vagytok, akkor most összekapjátok magatokat, hogy ne történjen ez veletek. Rövid távon így is működik Jézus szava, mert Péter elkezd tiltakozni, hogy nem, semmiképpen, soha nem fog ez megtörténni, és a többiek vele együtt mondják, nem botránkozunk meg benned, azaz nem fogunk elfordulni tőled, nem leszünk hitetlenek. Csak hát úgy tűnik, hogy mégsem sikerül, mert a tanítványok mégis szétszélednek. Vagy egy harmadik olvasat, hogy miért mondja ezt Jézus. Jézus a kikerülhetetlenről szól, mert tudja, hogy a tanítványok igenis meg fognak ütközni, igenis szét fognak szaladni, igenis kudarcot fognak vallani. És ez így van megírva Zakariás prófétánál. Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Az Úr megmondta, Zakariás prófita szavai beteljesednek e vészjósó éjszakán. Nem földbe döngölés ez egy kétségbeesett vezető oldalára. Nem pedagógiai célú intés, hogy vagy jól megijesztelek benneteket, és hát, ha mégse így lesz. Nem. Miért mondja ezt Jézus? Egyértelműen lelki gondozói, vigasztaló szándéka. Amikor ez meg fog történni, ti tudjátok, hogy én tudom. Tudjátok, hogy akkor, amikor megbotránkoztok, amikor megütköztök bennem, amikor megtagadtok engem, amikor rettegni fogtok, amikor láttok engem keresztre feszítve, én ezt mind tudom. Nem vagyok akkor sem tőletek távol, ismerem a gyengeségeteket, meneküljetek Istenhez. Sőt, ott és akkor, a legnagyobb váltság idején nem lesz mindennek vége. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Tudom. Érezzük, hogy micsoda ereje van annak, hogy Jézus előre megmondta, hogy mi fog történni. Nem a földbe döngöl, nem kioktat, hanem mellénk áll. Szinte szégyellem, de talán csak, hogy értsük, azért elmondom, szinte szégyellem párhuzamként idehozni ezt a példát, hogy sok évvel ezelőtt volt, hogy egy hétvégére készültem, ahol egész hétvégén szolgáltam, és mielőtt elmentem volna, egy barátunk, akik megismerik, őt úgy hívják, hogy Grant, mondta, hogy imádkozzunk András. Grant imádkozott értem, és aztán azért imádkozott, hogy Isten ereje az én erőtlenségemben mutatkozzék meg. És elmondtam erőtlenség, tehát ez egy olyan általános szép ige. És ezen hétvégén nagyon-nagyon beteg lettem. És alig bírtam felkelni lázasan, megtartsam az előadásokat. És végig erőt adott. Isten ezt tudta, és megmondta. Értitek, hogy a tanítványokat hogyan vigasztalja Jézus? Ezért beszél erről. Megvan írva, megverem a pásztort, és szétszéled a nyáj. Legyen vigasztalásotok. Másodszor kiveri meg a pásztort, és miért? Vajon hogy érti Jézus a zakariási idézetet, amelyet magára értelmez itt? Ki az, aki feltámad a pásztor ellen, aminek következtében aztán széjjel szalad a nyáj, akiket eddig gyűjtögetett, gondozgatott. Ugye a kézenfekvő válasz azonnal, hát a hűtlen és a hamis pásztorok. Ők teszik ezt. Történetileg igaz és hiteles a válasz. A főpapok és az írástudók, saját érdekeik által vezetve, összefognak, hogy Jézust elveszítsék. Bevonják ebbe Pilátust, aki szintén az érdekei mentén halad. A vezetők, a formális, vallási és politikai hatalmat birtokló vezetők, akik nem a nép, hanem a saját maguk érdekeit nézik, megverik a pásztort. Lesújtanak arra, aki kihívás nekik. Hát a hűtlen és hamis pásztorok verik meg Jézust. De Jézus, mintha nem erről beszélne. Meg van írva, megverem a pásztort. És Zakariás prófétánál ezt így olvassuk, kicsit máshogy. Kard, támadj pásztoromra, bizalmas emberemre. Így szól a seregek ura, vágd le a pásztort, szévedjen el a nyáj. Isten parancsol. És ezzel Zakariásnál megpróbálja az Isten az ő népét, az ő nyáját, akit majd ugyanúgy összegyűjt, ahogy Jézus is. Jézus egyes szám első személybe idézi, megverem a pásztort. Kiveri meg a pásztort? És miért? Az első kérdésre könnyű a válasz. Igen, Isten, az Atya veri meg a pásztort. Jézus Atya veri őt meg, az igaz és hűséges pásztort. Második kérdés sokkal nehezebb. Miért? Nem végezte jól a munkáját? Nem volt tökéletes? Szeszélyes, kiszámíthatatlan, mint némely apák? Miért veri meg Isten saját hűséges és igaz pásztorát, és miért nem azokat veri meg, akik ellene vannak? Miért nem a hűtlen és a hamis pásztorokra sújt le? Miért az egyetlen igaz pásztort veri meg? És mit gondol Jézus, hogy ő a pásztor az, akit sújt az Atya? Hogy ő csújtja, aki nem az ellensége, hanem a fia. Mert igen, Isten a hűtlen és hamis pásztorok helyett az egyetlen igaz pásztort veri meg a kereszten. Igen, Isten az ellenségei helyettünk a hozzá legközelebbit ítéli el. Igen, Isten helyetten és helyetten a jó pásztort töri össze. Ahogy Ézsaiás írta, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a mi bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei által gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. És ez megbotránkoztató, nem? Érthetetlen, értelmetlen, bevehetetlen, igazságtalan, felháborító, mert ez nem lehet ilyen egyszerű. De hát éppen ezt mondta, hogy mindnyájan megbotránkoztok bennem, még ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. És ez történik, ez megbotránkoztató. Miért veri meg az Atya az ő fiát? Miért veri meg a pásztort helyettünk? Miért veri meg a pásztort a hűtlen és a gonosz pásztorok helyett? Miért veri meg a jó pásztort? Helyettünk, értünk, miattunk. Ez megbotránkoztat, és végezetül miért elengedhetetlen a megbotránkozás ahhoz, hogy végül mi ehhez a pásztorhoz és az ő nyájához tartozhassunk? Miben is botránkozunk mi meg? Van, akit megbotránkoztat, amiről eddig szó volt, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, miatta, helyette és érte szenvedett a kereszten. Van, akinek megbotránkoztató, hogy a mi bűnünk juttatta őt oda, a mi ítéletünket hordozta el helyettünk, És mindezt értünk tette, hogy így bocsánatunk, szabadulásunk, megbékélésünk, igazságunk legyen az Atyával. De azért ennél bonyolultabb ez a kérdés sokaknak. Mert ez a történet, Jézus szenvedésének és halálának a története sokakat hidegen hagy. Ez igazán megbotránkoztató, de mi csak meg sem botránkoznak rajta. Miért? Két módon is hidegen hagy ez a történet sokakat. Keresztényeket is, meg nem keresztényeket is. Az első, hogy azt mondod, ez nem releváns ez a történet. Jó, Jézus, azt mondják, meghalt a kereszten, értünk, helyettünk. De ebben nem botlik bele, nem ütközik bele az, aki azt mondja, hogy ez nem tartozik az élethez, ennek semmi relevanciája nincs, ez semmit nem érint meg, forgat fel, változtat meg az életemben. Ez kívül esik az életünkön. És nem botránkoznak meg az emberek. És talán vagytok, vannak itt ilyenek, akik hallják ezt a történetet, de nem. Távol van. Aztán itt vannak a keresztények, akik szintén nem botránkoznak meg Jézusban. Tudjátok miért nem? Mert ti meg máson botránkoztok meg. És nem veszitek észre, hogy amikor máson botránkoztok meg, akkor Krisztusba ütköztök bele. Keresztények azt gondolják, mi azt gondoljuk, amikor ebbe a helyzetbe kerülünk, hogy a megfeszített Jézussal nekünk minden rendben van. Értjük. Elfogadtuk. Befogadtuk. Elfogadtuk a bocsánatát. Kimondtuk, hogy ő az Úr. Megértettük, hogy Isten őt sújtotta mindannyiunk bűnéért. Rendben vagyunk már ezzel. De! És a robban az életnek az összes kérdése, ami megbotránkozunk. Ami megbotránkozunk, és amit nem látunk a kereszt fényében. Mitől botránkozik meg a mai ember, akár ez, akár az a csoport? Megbotránkozunk azért, mert a világban igazságtalanság van, fájdalom van, és szenvedés van. És ezzel találkozunk. És ez felháborít bennünket. Megbotránkozunk azért, vagy akkor, amikor az álmaink és a reményeink széthullanak. Amikor valami végképp elveszni látszik, ami nekünk olyan fontos. És megbotránkozunk akkor, amikor azt látjuk, hogy a gonoszság, a hazugság, a cinizmus életképes. És sokkal életképesebb, mint az igazság. És hogyan botránkozunk meg? Kibe ütközünk bele? Istenbe. Vagy azért, mert ha a világ ilyen igazságtalan, ennyi szenvedéssel, fájdalommal tele, ha széthullanak a reményeim, ha a cinikus, a hazug, a gonosz mindig elébre jut, akkor felejtsük már el ezt az egész Istenről szóló történetet, mert nyilvánvaló, ha lenne Isten, ez nem így lenne. Vagy keresztényként azért botlánkozol meg Istenben, mert azt mondod, hogy hol vagy? Miért engeded? Miért nem történik már valami? Miért nem szabsz már határt? Miért nem sújtasz már le? Miért engeded, hogy ez történjen az életemmel? Megbotránkozunk Istenben. És észre sem vesszük, hogy közben a keresztben, Jézus Krisztusban botránkozunk meg. Miért? Mert ez az Isten Krisztusban van, a kereszten. Elhordozva az igazságtalanságot, a fájdalmat és a szenvedést. Ott van Isten, ott hordozza el azt az igazságtalanságot, ami miatt mi felháborodunk és megbotránkozunk. Ott van Isten Krisztusban a kereszten. Ott, ahol egy élet álmai és reményei semmivé fosztanak. Nem csak a tanítványoké, emberileg Jézusé. Ott van Isten a kereszten Krisztusban, ahol a cinikus, a gonosz, az opportunista emberek győznek, ahol mindez diadalt ül. És amikor mi azt mondjuk, hogy te hol vagy? Te miért nem teszel valamit? Miért ilyen ez a világ? Akkor valójában abban a Krisztusban botránkozunk meg, akiben Isten ott van, és mindezt átéri. És aztán Krisztusban botránkozol meg azért is, mert nem látod és nem öleled magadhoz Isten válaszát, győzelmét és bölcsességét. Tudnék, hogy Jézus Krisztus halálában egy új igazság született. Új remények és álmok fakadnak. És kiderül, hogy Isten igazsága és szeretete végül életképes és győz. Miért kell hát a hithez a megbotránkozás? Miért előzi meg a szétszóratás az összegyűjtést? Miért előzi meg, hogy megveri a pásztort, mielőtt aztán a pásztor az lenne, aki előttük megy Galileába? Azért, mert a megvert és feltámadt pásztor egy olyan világba hív, egy olyan gondolkodásmódba, egy olyan hitbe és egy olyan életbe, ami feje tetejére állított világ. És először meg kell rendülnie a réginek. És először szét kell szóratnia a tanítványoknak. És először szembe kell, hogy nézzenek magukkal, hogy utána új kezdődhessen. Ha nem rendül meg a meglévő, ha nem botránkozol meg azon, hogy ez a világ olyan, amilyen, azon, hogy azért, amiért, ha nem ítél meg bennünket a megvert pásztor, ha nem ismerjük fel a saját igazi valónkat, amikor félünk, amikor rettegünk, amikor hitetlenek vagyunk, amikor lázadunk ellene, amikor megtagadjuk őt, ha nem nézünk szembe magunkkal, soha nem fogjuk meglátni, hogy éppen itt kezdődik Jézus által egészen új és egészen más. És ez a nagy péntek örömhíre. A pásztor értünk és helyettünk megveretik, a nyáj szétszóratik, az életünk megítéltetik, Isten igazsága és szeretete lelepleződik, saját álhatatlanságunk, közömbösségünk, ellenségességünk kiderül, és közben mégis Isten titkos bölcsessége és akarata bontakozik ki. És közben mégis a megváltás fénye kigyúl, és mindenkiben, akire ez ráragyog, valami új kezdődik. Éppen a szétszóratásban, éppen a válságban, éppen amikor találkozunk határainkkal, nyomorúságunkkal, bűneinkkel, ott hivatunk el arra, hogy legyünk legelőjének nyája, hogy legyen olyan igazságunk, hogy legyen, ami a reménységünk, hogy legyen a megvert pásztor, ami álmunk, hogy legyen ő számunkra az életnek, a szeretetnek és az igazságunk a győzelem. Áldott legyen ezért a megvert pásztor. Amen.
Gyertek, imádkozzunk, adjunk hálát Istennek az ő kegyelméért. Köszönjük, Jézus, hogy hittel énekelhetjük, és igaz az, hogy a te véred megtisztít, a te véred ad új életet, a véred meg szabaddá tesz, és hogy értünk folyt a drága vér. Jézus, te vagy az Isten báránya, aki azért haltál meg, hogy megváltsál bennünket. És mind a mellett, hogy nagypénteken szinte nincsenek szavak, és az ember csak ámul, mégis szeretnénk hálát adni és megköszönni neked, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy valóságos lehet számunkra a bűnbocsánat. Köszönjük, hogy igazi és valóságos lehet a gyógyulás benned. Köszönjük, hogy igazi és valóságos az újrakezdés, az új élet, a tiszta élet te benned. Adorunk, hogy mindezek valóságosak legyenek tényleg bennünk. Őrizd meg bennünket, és tarts meg bennünket. Imádkozunk a betegeinkért, hogy gyógyíts meg őket. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, hogy vigasztald meg őket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik terheket hordoznak, akiknek küzdelmei, harcai vannak, akár otthon, akár a munkahelyükön. Adj nekik erőt és reménységet ehhez. Imádkozunk a mi városunkért, a mi nemzetünkért is, hogy emelj fel bennünket. Könyörülj rajtunk, Urunk, és áld meg az ünnepünket, az ünnep hátrálévő részét, hogy lehessen még találkozásunk veled. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.